Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, ennyi sok szép komoly szó után játszunk egy kicsit, pihenjünk egy kicsit, játszunk úgy múzeumos módra. József Attilát idézve, játszani is engedd. József Attila 1935-ben az őt körülvevő világ visszásságairól, az egyéni jogok eltiprásáról írt meglehetősen keserű hangulatú versének utolsó verszakában a hőnóhajtott, méltányos, emberi és társadalmi szabadság egyik elemeként a nevelő alkotó játékot is megemlíti. A játékot, amely a szórakoztató időtöltés mellett a felnőtt számára ugyanolyan feszültségoldó, helyzetgyakorló tevékenység lehet akár a kisgyermeknek. A játék, mint cselekvési forma vizsgálatával, más tudományágak mellett a néprajz is foglalkozik, az alkalmazott eszközök, illetve a végzett műveletek alapján csoportosítva a folyamatot. A játékok széles skálájából ma a tárgyi emlékek közé sorolhatókkal, a gyermekek számára készültekkel, illetve a Honti Múzeum gyűjteményében levő játékszerekkel ismerkedünk. A játékszerek gyűjtésének kezdetét a magánszférában kell keresnünk. A főúri családok gyermekeinek drága alapanyagból készített játékai többek között a financiális értékek mellett művészettörténeti értékkel is bírnak, megőrzésükre elsősorban maguk az érintett családok törekedtek. Tudatos gyűjtés alapján a játékszerek főleg a 20. század közepétől jelentek meg a közintézményekben. Eltekintve a szakosodott múzeumoktól és néhány kivételes esettől, a gyűjteményekben viszonylag kicsi a játékok aránya, gyakran hagyaték részeként, ritkábban kidolgozásuk miatt, esetenként bátortalan felajánlásként kerülnek múzeumba. Tehát ugye József Attila, amit elfelejtettem bekapcsolni. Jó, és akkor itt vagyunk. A játékgyűjtemény gyarapításának speciális módozata a régészeti lelet. A bronzkori állatfigurákat azonban még nem sorolhatjuk egyértelműen a játékok közé. Egyes nézetek szerint a termékenység varázslat vagy az állat áldozat kiváltásának rituális tárgyaiként keletkezhettek, bár némely figura, sőt akár több darab is, silányabb kivitelezése és rituális szempontból szokatlan lelőhelye megengedi a feltételezést, miszerint a szertartások céljára alkalmatlan, ezért a gyermeknek adott, esetleg célzatosan a számukra készített eszközökről lehet szó. A Honti Múzeum régészeti gyűjteményében az ipolysági Őrhegyen folyó ásatásból került több bronzkori állatfigura, némelyikük alig sérült állapotban, jól felismerhető a sertés, a tehén és a kecske alakja. Egészen különleges a fejét oldalra fordító, valószínűleg tehén figura, mivel a lábai hiányoznak, nem tudhatjuk, hogy az állatot milyen pózban, a földön pihenve, vagy esetleg a belső lábaira térdelve ábrázolta. Múzeumunk legrégibb játékszere a csúzli, a bodzapuska és az agyagsíp. Származási helyük az ipolysághoz közeli tompa, az ajándékozó Tipari László. A csúzli tájainkon némi fogalomzavarral paritjaként is emlegetik. Ágasát a leggyakrabban a szinte mindenütt megtalálható orgonából készítették, a gumit kiselejtezett autó belső, illetve a traktor belső szolgáltatta, a lövedék fixálására kimustrált cipőnyelvet iktattak be. Az illesztéseknél erős zsineget alkalmaztak, s bár a csúzli az idők folyamán a fegyvernemből a fiú kedvenc játékává szelídült, a hozzáértő kezébe bizony tiszteletet parancsoló eszközként működött. Annak ellenére, hogy a legénykék többsége csúzliát maga mesterkedte, a jó és pontosan hordó paritja készítéséhez elengedhetetlen volt néhány technikai ismeret és mesterfogás. A fiúk másik házilag előállított fegyverének a bodzapuska számított. A legegyszerűbb változat valóban a könnyen kifúrható bodzából, akácfa betéttel készült, a múzeumi darabot azonban héjazott akácfából alakították ki, a lövedék alapanyagát pedig a kender kócatta. A megnedvesített kócot pici golyóvá gyúrva a szépen kidolgozott sima csőbe helyezték, majd a pontosan illeszkedő tolófe erőteljes beütésével kilőtték. A sűrített levegő hatására nem csak a golyó repült ki, de még pukkanó hang is keletkezett. Míg a csúzli és a bodzapuska az otthon előállítható játékszerek közé tartozik, az agyagsíp már fazekas terméknek számít, és vásáron, piacon szerezték be. A múzeumi példány egy madarat ábrázol, a farok része lehetett megfújni, a kimenő nyilást a nyakon helyezték el. Még az 1960-as években is kedvelt kültéri társasjátéknak számított a golyózás. A játékosok a kiválasztott, lehetőleg egyenes területen sarkukkal kis mélyedést vájtak, majd meghatározott távolságról megpróbálták a lyukhoz minél közelebb dobni színes agyag golyóikat. A földön fekvő golyókat aztán mutató vagy hüvelykujjukkal megpöccintve igyekeztek bejuttatni a gödröcskébe. A sikerrel járó addig guríthatott, míg célba talált. Ha elvétette, a következő játékosé lett a lehetőség. Az lett a nyertes, aki valamennyi golyócskát a mélyedésbe lőtte, mert az összes ott találhatót elvihette. A játékhoz használt golyókat üzletben vásárolták, de golyók hiány gombbal is játszottak. A lapos gombok jóval nagyobb ügyességet, odafigyelést igényeltek, mert a lövés után könnyen megfeneklettek, így inkább röpíteni, mint gurítani lehetett őket. A képen látható golyók, azok ilyen retro játéknak is számíthatnak akár, mert valamikor a 90-es években készülhettek. A két háború közti időszakban, különösen az 1930-as, 1940-es években a játékszerek házi készítése nem korlátozódott csupán az úgynevezett népi játékszerekre. Ügyeskező barkácsolók a rokon vagy ismerős gyerekek számára gyakran készítettek babaházat vagy bababútort. Az ipolysági Zsámboki Erzsébet és Mária számára 1932-ben az üllői Benedekfalvi Lubi Lajos és felesége készítettek játékot. Az állomás főnökként dolgozó férfi faragta a fakerettel erősített két padot és a köztük elhelyezett asztalkát, a felesége pedig az üzletben vásárolt kaucsukbabákat a tiroli népviselet elemeinek felhasználásával horgolt ruhákba öltöztette. A kantáros szoknyába, kötős kabátkába bújtatott kislány fejére svájci sapka, a kantáros nadrágban, pomponos kabátkában feszítő fiúcska fejére színes sodrot zsinórral díszített kalap került. Mindkét figura lábán kötős cipőcske van. A játék két példányban készült, a második világháború azonban csupán az egyik pad és a négy baba élte túl, a másik padot valószínűleg a katonák vetették tűzre. Meglehetősen bonyolult a játék készítője és a Zsámboki család közti kapcsolat. Benedekfalvi Lubi Lajos felesége Gizella, aki egyébként a Dobsinai Bakter lánya volt, a zsámboki lányok keresztanyjának, édesanyjuknak, Tóth Erzsébetnek volt az unokahúgas, ennek a germáni Kamillának volt a barátnője. Hogy a két kislány számára a keresztanya ismerősei ajándékot készítettek, és többször üllőn nyaraltatták a gyerekeket, az emberi kapcsolatok kvalitásairól árulkodik. A játékok otthoni előállítását a sajtó is segítette. 1933-ban megjelenő újság gyermekolvasóinak kinyírható játéksablonnal kedveskedett. A színesen nyomtatott elemeket kiszabva és kemény kartonra vagy préselt lapra ragasztva egy fűszerüzlet belső terét állíthatták össze eladóval, vásárlókkal egyetemben. A figurák kis falapokra illesztve tetszés szerint változtathatták a helyüket. Az ötlet marketing fogásnak sem utolsó, hiszen a láp bizonyára olcsóbb volt, mint az üzleti játék, megvásárlása kisebb szülői ellenállásba ütközött. A Honti Múzeum első igazgatójának, Danis Ferencnek az ajándéka a szélmalom. Apósa, az ipolyság idősebb Mosonyi István készítette unokájának 1946-48 táján. Az épületeket deszka alapra állította, a lapos falrészeket és a vitorlákat vastagabb, a kerek malomházat vékonyabb préselt lemezből vagy kemény kartonlapból formálta. Az ajtókat, ablakokat lombfűrésszel vágta ki. Az ablaknyílásokat eredetileg piros cellofánpapír takarta, a vitorlákat égszíjas áttételeken keresztül kis villanymotorral hajtatta meg, melyet a lakóháznak álcázott motorházban helyezett el. A mesekönyv illusztrációt idéző várkastélyt Köteles Judittól kaptuk. A már ismert alapanyagokból lombfűrész alkalmazásával készítette 1949-1952 között a malom készítőinek testvérbátyja Mosonyi János. A fogazott díszítésű tömör őrtorony toronyórával büszkélkedett, az alabárdos strázsa magasra elment lámpása valószínűleg világított, akárcsak a karcsú jobboldali torony és a piros celofán borítású ablakok többsége. Feltehetőleg hálózati energiával adapteren keresztül működött, kapcsolója a deszka talapzaton ma is megtalálható. A belső terek nem hozzáférhetők, így játékra alkalmatlanok, de a számos erkélyre már apró figurákat lehetett állítani. Különösen a központi rész két szélesebb szintjét használhatta a gyermek, ahol fenyőtobozokból és kis talapzatra állított papírfákból kertet alakíthatott ki. Az ipolysági mesejátékgyár alapításának pontos ideje egyelőre ismeretlen számunkra, de valószínűleg a 20. század elejére tehető, amikor a technikai-technológiai eljárások fejlődésének következtében a jelentős mennyiséget termelő nagy játékgyárak mellett szinte gombamodra szaporodtak a kisebb üzemek. Az ipolyságon babagyárként emlegetett magyar mesejátékgyárat a zsidó származású Schmidl-Manó alapította és működtette egészen 1942-ig, amikor a 137/1939-es kormányrendelet értelmében árjásították, ekkor a vállalkozást Urbányi Pál, Pablo Urbányi Kanadában élő ismert író édesapja, a család barátja vette át. A baloldali gondolkodású új tulajdonos 1944 márciusáig, a gyár megszűnéséig megélhetési lehetőséget és menedéket biztosított az ott dolgozó túlnyomó részt üldözött zsidó munkásoknak. Urbányi 1942-ben ipolyságra hívta Szabó Gyulát, az ismert festőt és grafikust, hogy cége számára fahjátékokat tervezzen. Szabó Gyula a gyárnak túlnyomó részt kerekeken gördülő játékokat javasolt, hintót, lovashuszárt és állatfigurák sokaságát. A termékek széles skálájából a Honti Múzeumban ez idáig mindössze 3 darab került be, a csacsi, a nyúl és a teknős béka. A meglehetősen ütött-kopott, sőt sérült játékok még ma is híven tükrözik tervezőjük egyedi stílusát. A lecsiszolt, mintegy 2-2,5 centi vastag falabból kivágott figurán festéssel alakították ki az apróbb részleteket. Szabó Gyula a festészetében is jelentős szereppel bíró kontúrvonalak mesteri alkalmazásával, kihangsúlyozásával vagy elmosásával keltette a játék felületének plasztikus hatását. Ezek a figurák egyszerű készítési módjuknál fogva merevek voltak, mozgathatóságukat a vastag drót tengelyre erősített kerekek biztosították. Lényegesen később, az 1960-as évek közepén készült a négykerekű alapra állított falovacska. A test térbeliségét a festés mellett a külön felerősített elemek, a hám, a végtagok, a kidudorodó oldalak adják. A csuklókkal kapcsolt fejet kemény drót szár köti össze a meghajlított első tengelyel, így a kerekek mozgásakor az állat bólogat. A mechanikus játékszerek közé tartozik a nagyon egyszerű kivitelezésű, feltehetőleg házilag barkácsolt fatücsök. Látványos futását a hátsó kerékhez és a törzshöz csavarozott, két ízből álló láb emelkedő süllyedő mozgása biztosítja. A lendkerekes játékok gyártásának kezdete a 20. század első harmadáig nyúlik vissza. Kezdetben túlnyomó részt fémből, később műanyagokból is készültek a kisautók, vonatok, repülők és egyéb járművek, valamint a különféle zenélő állatfigurák. A múzeumunkban látható darab valószínűleg az 1980-as évekből származik. A zománcozott bádogjáték egy színes ruhába öltöztetett, feltehetően cirkuszi mutatványként doboló pandamackót ábrázol. Az 1960-as, 1970-es években a játéküzletek polcai roskadoztak a színes, puha gumijátékszerek alatt. A sípolós játékok közül az akkori bőséges választékot gyűjteményünkben a zöldruhás bohóc és a kerti törpe idézi fel. Ha játékszerekről beszélünk, nem feledkezhetünk meg a babákról sem, hiszen tudva lévő, hogy az élethelyzetekre való felkészülésben rendkívül fontos szerepet töltenek be. Ehhez méltón a babakészítés a játékgyártás egyik legfontosabb ágazata. Eltekintve a bronzkori állatfiguráktól a múzeum korban valószínűleg legidősebb darabja, a Ferenc József császár és király feleségének, a magyarok által igen kedvelt Erzsébet királynénak a hajviseletét utánzó porcelán babafej. Erzsébet kultusza a 19. század utolsó harmadában és a századfordulón a kerámiákra festett portrékon túl a tehetősebb családok gyermekei számára készített babáknál is teret nyert. Nem tudjuk annak idején, finom bőrből vagy vászonból készült-e a baba teste, de a válrész elején és hátulján elhelyezett négy furat bizonyossá teszi, hogy a fejet külön előállított testhez rögzítették. A baba fejen nincs márkajelzés, mindössze egy hármas sorozat számmal jelölték. Nem tartozik a múzeum gyűjteményébe két háború közti időszakból származó Matyó baba, mindössze illusztrációként szeretném bemutatni, mint a luxus kivitelezésű porcelánfejű babák olcsóbb anyagokból előállított változatát. Itt a fűrészforral tömött vászontesthez papírmaséból kasírozott, festett fejet erősítettek. Értelemszerűen az így készített babák árban a szélesebb néprétegek gyermekei számára is elérhetővé váltak. Az 1989-es rendszerváltás után tájainkon ismét feltűnnek a porcelán vagy kerámia fejjel és végtagokkal készült rongytestű hajasbabák. Egy részük a kereskedelmi hálózatok bővülésével kerül a hazai üzletek piacaira, egy részüket a külföldre látogató turisták hozzák magukkal. Mivel az üzletekben meglehetősen drágák, a kirándulók pedig személyre szólóan és elenyésző mennyiséget hoznak be, így elterjedésük alig ha mondható általánosnak. Idővel azonban a helyzet a kezdetben csupán textíliával foglalkozó second-handek és a jótékonysági szervezetek megszaporodásával változott. A fillérekért beszerezhető vagy ingyen osztott ruhanemű mellett egyre gyakrabban hoznak be játékokat. A kinőtt, megunt, de még jó állapotban levő babát az új tulajdonos is sajnálja a szemétre vetni, így felajánlja a múzeumnak. Bár a babák állapota nem mindig tökéletes, leginkább a hajat tépik meg a kis tulajdonosok, összehasonlító párhuzamként az intézmény számára még mindig értékes. A 19. század második felétől ugyan már készültek kaucsukbabák, de csupán az 1930-as évektől váltak tömegárucikké, kissé háttérbe szorítva a drága és törékeny porcelántársaikat. A csehországi Semiliben 1938-ban alapított technoplaszt üzem a fajátékok mellett kaucsukbabákat és más polimer alapú alapanyagú játékokat gyártott. Gyűjteményünkben a gyár védjegyével ellátott babák közül a 30-as, ennek magassága 30 cm, és a 36-os, magassága 36 cm sorozatszámú látható. A kaucsukbabák porcelántársaiknál ugyan tartósabbak voltak, ám idővel az alapanyag természetéből adódóan szintén törékenyé váltak. A vegyipar folyamatos fejlődésének köszönhetően a gyártásuknál csakhamar a lágyabb műanyagok kerültek előtérbe. Az 1980-as évekből származik a kisgyermek formájú baba, melyet eredeti dobozával együtt ajándékozott múzeumunknak Zsámboki Mária. A csomagoláson 5 nyelvű felirat hirdeti, hogy a baba beszél és énekel. L-t, most már nem. Meggi baba néven érkezett hozzánk a sünarcú, puha plaszból formált játékszer. Szintén Zsámboki Mária vásárolta az 1990-es évek elején Bécsben. Öltözéke eredeti, mert tulajdonosa elmondása szerint nehezen lehetett hozzájutni a nyugaton divatos babához, ezért nagyon vigyáztam rá, lakásdíszként szolgált. Napjainkban is népszerű és ismert a Merkur elemes építőjáték. A típust a csehországi Policinag Metújiban kezdték gyártani 1925-ben. A múzeumi példányon jól látszik, hogy egykori tulajdonosa igen sok időt töltött mellette, s úgy tűnik, több készlet maradéka került a Merkur 330-as jelzésű dobozba. A 16-18. Századi értékmegőrző ritkán használt főúri társasjátékok helyét átvette az olcsóbb társasjátékok sokasága. Az atomnevetés elnevezésűt az ipolysági Hirner Theodor szabadalmaztatta. Két csomag kártyával játszák, az egyik a kérdéseket, a másik a feleleteket tartalmazza. A kétféle lapot egymástól elkülönítve, feliratokkal lefelé fordítva szétterítik, majd az egyik játékos kérdést a másik választ húz, amit végül összeolvasnak. A kérdések és válaszok közti logikátlanság teremti a humoros helyzeteket. Például maga normális válasz szünetekkel, illetve időnként. Szia normálni, s prestávkami. Szlovák nyelvű játék egyébként. A legkedveltebb játékszer a babák mellett a mackó. A plüssmacik megalkotója a német Richard Steiff, s közel 110 éves történelme folyamán a játék sokféle alaki változáson esett át, de népszerűségéből semmit sem veszített. A németországi Gingen am Brenzben élő, tolószékbe kényszerült Margaret Steiff 1880-tól készített plüss állatkákat. Az akkor újdonságnak számító puha játékszer csak hamar közkedvelté vált, s a család 1898-ban játékgyárat alapított. Richard Steiff rajzai nyomán a 20. század legelején 1903-1907 táján kezdték a formájukban az élő állathoz leginkább hasonlító plüssmacik nagyüzemi előállítását, és a Steiff-macik csak hamar óriási hírnévre tettek szert. A mackó külső borítása és tömőanyaga az idők folyamán szintén megváltozott. A borítóanyag hosszú vagy rövidszálú mohér és mohérplüss volt, újabban a poliester alapú plüssféléket használják. A kitöméshez kezdetben rongyot és farost vattát alkalmaztak, de a szálma vagy a gyapott töltelék sem ritka. Később a szivacs vált általános tömőanyaggá. Az Amerikában gyártott Teddy mackó a Teddy Bear után a mohair plüssanyag Teddy Bearként is közismert. Az 1950-es évek elejéről származó német típusú mackók farost töméssel és üvegszemmel készültek, a keskeny kisé kiugró pofán az orrot és a szájat, valamint a végtagok karmait fekete fonállal hímezték. Az erősen kopott darab nagyszerűen mutatja a szabásvonalakat. A játékmackók gyártásával napjainkra vállalkozások sokasága foglalkozik világszerte, szinte megszámlálhatatlan stílusú, formájú, megfogalmazású, színű és méretű macit kínálva a gyerekeknek és a gyűjtőknek. A múzeumi mackó gyűjtemény folyamatosan gyarapszik, a néhány centiméteres nagyságtól a 60-70 centiméteres méretűig mintegy 30 darabban rendelkezünk. Az ábrázolás módban többek között a nemek, a kisfiú, a kislány, a családok, az apa, anya, mackó gyerek és az élethelyzetek, mint az alvás, a sárkány, eregetés, famászás is megjelennek. Marketing céllal előállított játékszer a körülbelül 7,5-8 centi hosszú, újrahúzható kutyabáb. A Danone jogurtokhoz csomagolva serkentik a termék megvásárlására, illetve fogyasztására, a megcélzott 3 év feletti korosztály. Steven Spielberg 1993-ban bemutatott sikerfilmje a Jurassic Park hatására a gyerekek a dinoszauruszok ismerőivé és rajongóivé váltak, így az őslények több típusa csak hamar játékszer formájában is megjelent. Az egyik változat a lépegető és üvöltő őshüllő, melyet a tojásba rejtett elemes irányító, távirányító vezérel. A távirányítós játékszerek gyártása lényegében az első lépésnek számított korunk digitális játékai felé. A számítógépes rendszereken a világ hálón futó játékok bizonyára fejlesztik a gyermekek számítógépes ismereteit, de kérdéses, milyen szinten befolyásolják egészséges testi-lelki fejlődésüket, kapcsolatrendszereik kialakítását. A játékok múzeumi gyűjtésére a technikai adottságok és lehetőségek feltehetően ugyancsak hatással lesznek, hiszen korunk játékszereinek egy részét nem a gyerekszobák polcairól vagy a padlásokról kell majd leemelni, hanem egy virtuális játékrendszert kellene bemutathatóvá tenni. A játékszerek gyűjteményen belül objektív és szubjektív információt közvetítő szerepkörrel bírnak. Az általuk nyújtott, mindenki számára nyilvánvaló objektív információ, hogy elemzésükkel megállapíthatjuk, hogy intézményi gyűjtésük nem csak a népi játékok kapcsán indokolt, hiszen kivitelezésükben az adott korszak több társadalmi rétegének életmódját és anyagi viszonyait illusztrálják. Kivitelezésük a kor technikai fejlettségéről, a technológiai eljárások fejlődéséről árulkodik. Jellemzik az időszak hajviseleti, ruházkodási, lakberendezési, stb. Divatját, és a játékszer állapota a használat gyakoriságára utal. Szubjektív információ szerint a múzeum látogatón keresztül kapjuk meg. A felnőtt figyelmét is megragadja a játékszer, láttán visszatérő gyermekkori emlékek információhordozók lehetnek, készítőről, kapcsolatokról, játékhoz való viszonyról. A látogatóban kellemes hangulatot ébreszt. A látogató többször visszatér, esetleg gyermekével, unokájával. A digitális játék mai fogalmaink szerint a szószoros értelmében nem minősül játékszernek, intézményi gyűjtése esetleges. Egyrészt a múzeum technikai lehetőségei miatt, másrészt, mert a globalizáció mindent egybemosó hatása miatt elveszíti egyedi információhordozó készségét.